Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 23. Zsoltár első verszakával kezdjük el Isten tiszteletünket. A 23. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Foglaljuk el a helyünket, és a 226. számú dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük el mind a négy verszakát. Ez egy kuruckori dallam, tehát a 226. dicséretünket végig énekeljük.
Nekem is jó reggel, hogy méltóságban, és a Szent Lélekkel mindegy hatalomban, háromság egy Isten, áld meg dolgainkban.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, az 5-től a 24. verszak első feléig. Tehát még egyszer elmondom az igehelyet, apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezet, 5-től a 24. vers első feléig. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból. Ő általa áll, ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között, mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszoltak nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért. Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Amikor elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Ami Urunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy az erővel, hatalommal hirdettessék és eljusson egészen a mi szívünkig, hogy megértsük azt és megcselekedjük, amit ő akar nekünk mondani. Most testvérek, foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy még ma is vannak csodák, a mi életünkben is vannak csodák. És úgy elmegyünk ezek mellett, a csodák mellett. Sokan úgy hívják egyszerűen csak, hogy gondviselés. Esetleg még a te személyedet is oda toldják, oda teszik mellé, és úgy mondják, isteni gondviselés. Urunk, talán valamennyiünk életében, hogyha visszatekintünk elmúlt időszakaira, valamennyiünk életében megláthatjuk ezt az isteni gondviselést, a te jóságodat, szeretetedet. És bizony többen azt is mondjuk, hogy csoda volt. Tudjuk, Urunk, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki voltál a múltban, és ugyanaz az Isten leszel, aki most vagy. Szeretsz bennünket, Jézus Krisztusban, őt adtad miértünk egyszülött fiadat, hogy nekünk békességünk, üdvösségünk legyen. Kérünk hát, Urunk, az ő nagy nevéért add meg nekünk most napi igénket, szólj hozzánk, taníts bennünket igéd ismeretére, hadd lehessen a te szavad ébresztője, gyújtója a mi hitünknek. Urunk, áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg bennünket, ige hallgatókat, hogy reát tudjunk figyelni. Amen. Keressük ki énekes könyvünkből az 512. dicséretünket, és annak az 5.-6. verszakait énekeljük el. Az 512. dicséretünk 5. és 6. verszakait énekeljük. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. A lelkem megfeszül, s a hallásban segít. És szódban megfelelem az örökké valóság jó édességeit, jó édességeit.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Urunk szavára, amely az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 13. verstől a 20. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Jeruzsálem felbojdult méhkashoz hasonlít, a templomnál ugyanis hihetetlen esemény ment végbe. Egy születése óta sánta és mások segítségére szoruló férfi talpra állt, járt, sőt ugrándozott. Akik éppen a közelében tartózkodtak, megdöbbenve futottak oda. Nem tudták felfogni a látottakat, és emiatt félelem támadt a szívükben. Azon az estén a városban minden bizonnyal számtalanszor elhangzott ez a kérdés, vagy ehhez hasonló kérdés, hallottad, mi történt? És hirtelen roppant fontos embereknek tudhatták magukat azok, akik tanúi lehettek ennek a kedélyeket felborzoló eseménynek. És elképzelhető, hogy ebből fakadó örömmel igyekeztek eleget tenni a többiek kíváncsiságának, a legapróbb részleteket is továbbadták. És aki csak tőlük értesülhetett a szenzációról, kicsit lehet, hogy még színezett is rajta, hogy valami egyénit ő is tegyen hozzá. Így terjedt a hír szájról szájra, hogy mi történt ott, a templomnál. A nagy tanács tagjai előtt pedig másnap ez hangzott el. Az a sánta ember a názáreti Jézus Krisztus neve által áll előttetek egészségesen. A volt sánta kétlábú csodaként ott van közöttük. Nem lehet az eseményt, bármennyire szeretnék is a nagy tanács tagjai, meg nem történté tenni. Ez az egy csoda is, hogy meggyógyult a sánta ember, épp elég gondot okoz nekik. A többit, a kevésbé látványosokat pedig fel sem fogják, és észre sem veszik a maguk teljességében. Vajon mi észrevesszük az ajtónkon zörgető csodákat? Beengedjük azokat magunkhoz? Most szedjük újhegyre ennek a történetnek a csendes csodáit, de úgy, hogy közben felfedezhessük a nálunk zörgető csodákat. Csoda az, hogy Péter és János, a két apostol, nem magának tulajdonítja a sánta gyógyulását, Nem csak a nagy tanács tagjai előtt, a vének és az írástudók előtt jelentik ki azt, hogy Jézus Krisztus a gyógyító, hanem ezt már rögtön a sánta lábraállása után az ott lévők előtt világossá tették, amikor azt mondták, mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon. És már is Jézus Krisztusról kezdenek el beszélni. Mi emberek alapvetően nem ilyenek vagyunk. Szeretjük kihúzni magunkat. Ide nézzetek, emberek! Lássátok meg, hogy mire vagyok képes, hogy milyen erős vagyok, milyen ügyes vagyok, hogy milyen talpra esett vagyok, hogy csodálatra méltó eredményeket tudok felmutatni. Teljesítményközpontú világunkban ez fokozottan jelentkezik. Ha valamilyen nagyszerű eredményhez, sikerhez csak egy kicsit is, de közöm van, akkor arról mindenképpen tudjanak a körülöttem lévők. Az én nevem is hangozzon el. Olyan jó dicsfényben sütkérezni. Péter és János könnyen megtehette volna ezt. Hiszen a meggyógyult ember mellett csak őket láthatták. Jézus Krisztust nem. Legalábbis a testi szemükkel. De Péter és János egy percig sem hagyja, hogy az emberek olyasmit gondoljanak róluk, ami nem úgy van. Nem akarják meglopni Isten dicsőségét. Ugyanezt figyelhetjük meg Péterrel kapcsolatban később, a Kornéliusszal való találkozásakor. Ez a pogány százados Péter lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Ebben a mondatban, állj fel, én is ember vagyok, benne volt az, hogy én is az Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok, amilyenné válhattam. Az egyedül csak az Úr Jézus Krisztusnak köszönhetem. A háromszori tagadásom után sem szidott össze engem. Még csak azt sem mondta nekem, hogy lám-lám, én figyelmeztettelek téged már előre. Én megmondtam. És te mégis csak mondtad hangosan azt, hogy de te kitartasz végig. És a feltámadása után sem tett Jézus Krisztus szemrehányást Péternek. Csak csendesen megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? És aztán megkérdezte másodszor is, harmadszor is, szeretsz-e engem? És ezzel Péter számára az újrakezdés lehetőségét adta meg. Megbocsátott neki az Úr. Szent lelkét árasztotta rá, és így erőt kapott Péter, és így indulhatott el. Nem az ő érdeme volt az sem, hogy éppen ő mehetett Kornéliuszhoz, ahhoz a pogány századoshoz. Nem az ő nagyságából fakadt ez. Nekünk vajon eszünkbe jut-e ez? Tudjuk-e? És valljuk-e, hogy én is az Isten kegyelméből tarthatok ott, ahol éppen tartok? Tudunk-e ilyen lélekkel fordulni egymáshoz? Azzal a tudattal, hogy ami nekem járna, az igazából az ítélet. Hiszen a magam feje után mentem. Hiszen az életem úgy indult el, Isten nélkül. És hogy mégsem nekem kell elszenvednem a halálos ítéletet, az egyedül azért van,
mert Jézus Krisztus már elszenvedte ott a Golgotai kereszten helyettem. És ezért kezdhetek én is valami újat, valami egészen újat, hogyha Jézus Krisztust így elfogadom megváltómnak és Uramnak, akkor adja nekem is az ő szent lelkét, és akkor az én életemben is egyre inkább megjelennek a szent lélek csodálatos gyümölcsei. Vajon tudunk-e arról vallani, és egyáltalán ott van-e a gondolatainkban, amikor egymáshoz közeledünk, egymással beszélgetünk, hogy ha én már másképpen tudok gondolkozni, ha már egy kicsit is Isten szerint tudok gondolkozni, az sem az én érdemem. Hogyha már nem gonosz, nem haragos indulatok áradnak belőlem, hogyha már képes vagyok áldozatot is hozni, az sem belőlem jön igazából. Nem az én érdemem. Nem én vagyok olyan nagyszerű ember, hogy ilyesmire is képes vagyok. Egyedül Istennek, az ő megszabadító, az ő megtartó kegyelmének köszönhetem ezt is és mindent. Ő formál, és ő kész formálni, és így az ő kegyelméből olyanná válhatok, amilyenre egyébként nem. Olyasmit is megtehetek, amire egyébként nem lennék képes. Tudjuk-e a dicsőséget így neki adni újra és újra? Tegnap került a kezembe egy könyv, Kis Gézáról, egy református lelkipásztorról szól, illetve az ő írásait tartalmazza. Az 1900-as években volt ő lelkipásztor, nem is akármilyen helyen, lent Baranyában. 32 esztendeig volt pásztora a Kákicsi gyülekezetnek, egy kicsi kis faluban. Pedig azt írják róla, hogy sokra hivatott, nagyra hivatott ember, lelkipásztor volt. És 32 esztendeig hirdette az Isten igéjét egy kicsi faluban, egy kihaló félben lévő faluban néhány embernek. Döbbenetesek a gondolatai, amelyeket hátrahagyott. Tőle idézek most az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. Többek között ezt is írja, elsősorban lelkipásztor társaihoz címezve, de azt gondolom, hogy mindnyájunknak érdemes elgondolkoznunk rajta. Nem voltam-e például azok között, akik ócska népszerűségért igent mondtak arra, amire csak átkot mondhattak volna. Parafadugó típus. Dobd a vízbe. Minden hullám tetejére rámászik. Mindig a legmagasabb hullám tetejéről tekinget alá. Irtózik a mélyre szállástól. Testvér, ha azon a hullámhegyen úszol, vesd le a palástodat. Akaszt a szögre, lesevet többet. Arról is ír, hogy nem több ő, mint elkiáltott üzenet. És megtörténhet a csoda. Igen, megtörténhet a csoda, hogy valaki így tud szolgálni Istennek. Nem csak lelkipásztorként, hanem presbiterként, gyülekezeti tagként is. Azzal a lelkülettel, azzal a kívánsággal, amit annak idején Keresztelő János így fogalmazott meg, hogy neki, azaz Jézus Krisztusnak növekedni kell, nekem pedig kisebbé lennem. De csoda az, ahogyan Péter és János őrizetbe vételük után a nagy tanács előtt viselkedik. Az a bátorság, amelyet tanúsítottak ők ott. Péterről tudjuk az evangéliumokból, hogy már korábban is nagyon elszánt volt ő. Mestere Jézus előtt bizonygatta, hogy ha mindenki elhagyná, ő akkor sem, sőt, ő kész vele együtt meghalni. Kiderült azonban, hogy a szíve még nem volt bátor, hiszen Jézus elfogatásakor ugyan ő nem szaladt el, mint a többi, hanem követte őt egészen a főpap udvaráig, de amikor az újak rámutattak, hogy te is vele voltál, te is közülük való vagy, akkor megtagadta őt. És most pedig ilyen szavakkal fordul a tanács tagjaihoz. Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felül vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek. Érezzük, hogy a vádlottból szinte vádlóvá vált, ahogy a fejükre olvassa a véneknek az írástudóknak, hogy ők ölték meg a Krisztust. Azt a Krisztust, akit ők elvetettek, pedig aki a sarokkő. Nincs más név, amely által üdvözülhetnénk, csak a Krisztus neve. És amikor pedig megfenyítették őket, hogy most már aztán maradjanak csendben, és ne beszéljenek többet Jézusról, akkor pedig azt mondják, igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Nem tehetem, hogy nektek engedelmeskedjem, és ne az Istennek, mondja Péter Jánossal együtt. Még a véneknek és az írástudóknak is feltűnik ez a bátorság. És rájönnek arra, hogy ez a két ember az Úr Jézussal volt, mert úgy viselkedtek, mint ahogyan Jézus viselkedett, amikor hasonlóképpen ott állt előttük. Igen, az Úrral való folyamatos közösség átalakítja a követőit úgy, hogy a nehéz időkben és a nehéz helyzetekben is isteni indulat, hűség, odaadás, bátorság, türelem lesz úrrá rajtuk. Nagy vigasztalás lehet ez számunkra. Számunkra, akik sokszor érezzük, hogy kisebbségben vagyunk, és talán hajlamosak lennénk arra, hogy úgy meghúzódjunk, hogy kicsit félreálljunk. Pedig mi tudhatjuk azt, hogy annak a Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Aki legyőzte a gonoszt, a bűnt, aki legyőzte a halált, és bár még utolsókat rúghat a sátán, de Jézus Krisztus a győztes fölötte. Nem elveszett hát az az ügy, amelyet mi szolgálunk, hogyha Jézus Krisztus ügyét szolgáljuk. Csoda az is, hogy Péter és János az adott körülmények között megtalálja a kellő szavakat. A nagy tanács tagja is elcsodálkoztak ezen is, hogy hogy lehet az, hogy így beszélnek ezek az emberek, hiszen írástudatlan, iskolázatlan emberek. És Péter mégis az adott helyzetben tudja, hogy mit kell mondani. Szinte szó szerint teljesedik be Jézusnak az az ígérete, amit még régebben tett a tanítványainak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Péter azt a bölcsességet, amely a szavaiban megmutatkozott, ott és akkor kapta, abban a pillanatban. De csoda az is, hogy van gyülekezet, Istennek népe, akiket igéje és szent lelke által kiválaszt, imádkozó testvérek. Hogy így élhetünk, hogy vannak testvéreink, lelki testvéreink. A gyülekezet az a biztos bázis, ahonnan mindig el lehet indulni, és ahová vissza lehet térni, és oda lehet menekülni. Amint elbocsátották őket, olvashatjuk a Szentírásban, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Elmentek övéikhez. Kikről szoktuk mi azt mondani, hogy a mieink? A vér szerinti családunk tagjairól, rokonainkról. Legfeljebb még népünk tagjairól, akik Erdélyben, felvidéken vagy egyéb határon túli területeken élnek. A magyarokról, hogy a mieink. És a Biblia azt írja a két apostolról, amikor visszamennek a gyülekezet tagjaihoz, hogy az övéikhez tértek vissza. Hisszük-e, hogy velünk is megtörténhet az a csoda, hogy mindazokat, akik Jézus Krisztust uruknak, megváltójuknak vallják, azokat mi a mieinknek tartjuk, és így tudunk tekinteni rájuk, hogy ők a mieink. Hisszük-e egyáltalán azt, hogy ennyire közel kerülhetünk, kerülhetnénk egymáshoz a gyülekezeten belül, hogy mint családtagjainkkal oszthatjuk meg a tapasztalatainkat, az éppen átélt eseményeket. És milyen jó lenne, hogyha így, hogy valóban mieinknek tartjuk a gyülekezet tagjait, a testvéreket, így amikor megosztjuk mindazt, aminek éppen örülünk, vagy ami bánt bennünket, az nem pletyka, hanem ima téma lenne. Hisszük-e, hogy a mi gyülekezetünk is válhat ilyen közösségé? Imádkozunk-e ezért, hogy ilyen közösségé formálódjunk az Isten kezében? Végül csoda az is, amit Péterről így olvastunk, ekkor Péter megtelve Szentlélekkel. Megtelt Szentlélekkel. Utolsóként mondtam ezt a csodát, pedig lehetett volna ezzel kezdeni, de szándékosan mondtam utolsóként, mert igazából az eddig felsoroltakhoz is ez az út, ez a legnagyobb csoda, hogy mi befogadhatjuk a mi Urunkat így, hogy itt él bennünk az ő lelke által. És az tud bátran bizonyságot tenni, akinek a szíve már megnyílt az Úr Jézus Krisztus előtt, és így lelke által beköltözhetett oda. És az eredményeket, a sikereket, a gyümölcsöket, az nem akarja már magának tulajdonítani, akinek szíve és élete a Szentlélek uralma alá kerülhetett. És azt tudja az adott helyzetben a megfelelő szót mondani, akinek a Szentlélek megadhatja a kellő mondani valót. És azt tud a Krisztushoz tartozókra, mint övéire gondolni, akit a Szentlélek betagolhatott már a Krisztus testbe, az Anya Szent Egyházba. Így hát Igazából ezt a csodát kérjük legelőször és mindenek fölött. Szent lelket, kérjetek, adatik nektek. Hogy ne adna Isten szent lelket az övéinek? Hogy aztán a többi csodájában is, áldásában is részünk lehessen. Nyíljon meg hát az ő kegyelméből most így a szívünk ezek előtt. Ámen.
Háromszázhetvenhetedik dicséretünket keressük meg, és énekeljük a második és harmadik verszakait. 377. dicséretünk. Második verszaka így kezdődik. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, most is azért, hogy Te Jézus Krisztusban édesatyánká lettél, hogy általa mi így fordulhatunk hozzád. Köszönjük neked, hogy oltalommá menedékké váltál számunkra, hogy szaladhatunk, futhatunk hozzád a bajainkkal, gondjainkkal, a vétkeinkkel, a bűneinkkel, mulasztásainkkal, hogy kiönthetjük a szívünket előtted.
Köszönjük, hogy szent lelkedet adod mindazoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek, hogy így részünk lehet a te isteni életedből, hogy így emeltél föl, és akarsz felemelni bennünket Jézus Krisztus által magadhoz, hogy valóban egy egészen új kezdődhet el az életünkben, hogyha mi téged befogadunk, hogyha készek vagyunk megtagadni magunkat, és igazán követni téged. Köszönjük neked, hogy a csodák a mi szívünk ajtaján is ott zörgetnek, hogy te a menny gazdagságából szeretnél sok-sok kincset nekünk is ajándékozni, ránk árasztani azt. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy sokszor elmentünk, közönösen talán, vagy másra figyelve, ezek mellett, az ajándékok mellett, elmentünk a csodák mellett, elmentünk a lehetőségek mellett, amelyeket te készítettél el, az alkalmak mellett, amelyek pedig meggazdagítottak volna bennünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk! És köszönjük, hogy még mindig nyújtod a kezedet, és még mindig kínálod kegyelmedet nekünk. Urunk, úgy könyörgünk azért, hogy hadd vehessük komolyan a figyelmeztetést. Ma, hogyha halljuk a hangodat, halljuk szavadat, akkor ne keményítsük meg a szívünket. Hadd tudjunk úgy elcsendesedni előtted, igazán alázattal, hogy te formálhass valóban bennünket, hogy szent lelked által elvégezhessd azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy áldássá válhassunk egymás számára, hogy betölthessük küldetésünket. Köszönjük neked, hogy szent lelked által nem csak formálni tudsz, nem csak megszentelő munkádat tudod végezni bennünk, hanem bátorságot, erőt is így kaphatunk általa. Köszönjük, hogy ő az, aki a mondani valót is kész adni a szájunkba, hogy így lehetünk mi eszközeid, hogy nem a magunkéra kell támaszkodnunk, nem a magunk szegényes életéből kell előkapirgálnunk valamit, ami szép vagy nemes, hanem vehetünk a tiédből, hogy te vagy a forrás, minden jónak a forrása, és mi újra és újra meríthetünk ebből. Segíts ebben nekünk, kérünk. Így kiáltunk azért, hogy áld meg egész gyülekezetünket. Visszük eléd, Urunk, betegjeinket. Imádkozunk azokért, akik most vannak kórházban, vagy otthon fekszenek betegágyon. Vedd körül őket szereteteddel. Add nekik békességedet, hogy komolyan vehessék szavadat, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek én bennem. Tudjanak igazán gyermeki bizalommal rád hagyatkozni. Imádkozunk, Urunk, hozzád, gyászoló testvéreinkért, azokért, akiknek a szomorúság üli meg a szívüket, eltávozott közülük az, akit szerettek. Kérünk téged, segítsd őket is, hogy megláthassanak téged hitük szemével, hogy megtapasztalhassák jelenlétedet, hogy te ott vagy mellettük, hogy te támasz vagy, erőforrás vagy. Áld meg őket, kötözd be a sebeiket, légy velük, kérünk, vigasztaló kegyelmeddel, szent lelkeddel. Könyörgünk, Urunk, egész népünkért. Imádkozunk azért, hogy bárcsak sokaknak megnyílhatna a szemük, az általad elkészített csodák meglátására, bárcsak sokan felfedezhetnék azt, hogy azon túl is van egy csodálatos világ és ország, amit a fizikai szemünkkel láthatunk, és az érzékszerveinkkel tapasztalhatunk. Bárcsak mind többen tudnának hozzád kiáltani a nyomorúságból, és bárcsak mi pedig tudnánk úgy élni közöttük, hogy nem csak a szavainkkal, hanem az életünkkel is valóban rád mutatnánk, hogy az életünk lenne az igazi ige hirdetés, amely rád mutat, amely a te dicsőségedet hirdeti. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten igéje hangzik a hétköznapokban is, így hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, csütörtökön 6 óraig kezdette gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken 5 órától a gyermekkonfirmandusoknak tartunk konfirmációs előkészítő órát, 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig Biblia körünket tartjuk. Hétközi alkalmainkat hirdetem most is, hogy otthon, lent az alaksorban, az új gyülekezeti helyiségünkben tartjuk meg. Egy hét múlva vasárnap, szintén itt, az evangélikus templomban tartunk istentiszteletet 8:30 órai kezdettel, ezzel egy időben gyermekkóra lesz fent a karzaton. Hirdetem azt is, hogy ma délután találkozhatunk újra, és remélem sokakkal találkozhatunk, hiszen délután 4 órától imaórát tartunk. Imaóránk is otthon lesz az alaksori új gyülekezeti helyiségünkben. Éljünk a lehetőséggel és az alkalommal, hogy könyöröghetünk a mi Urunkhoz, gyülekezetünkért, gyülekezetünk ügyeiért, egymásért, népünkért. Így hívok és várok mindenkit a délutáni imaórára. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Egy hét múlva délután 4 órára szeretett vendégségünkre, amely szeretett vendégséget itt tartunk, tehát az evangélikus templomban, és amely alkalmon az 1956-os forradalomról emlékezünk meg, előadást tart közöttünk Ladányi Sándor, teológiai professzor. Mint ahogyan azt ilyen alkalommal szoktam kérni, most is kérem, hogy aki teheti, az egy tányérsüteménnyel járuljon hozzá a szeretett vendégségünkhöz. Presbiter testvéreinket kérem arra, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt még egy kis megbeszélésre. Evangéliumi könyveket most otthon vásárolhatunk, az iratterjesztésünket nem hoztuk el ide ebbe a templomba, de csütörtökönként a gyülekezeti bibliaóránkon ott lesz ígérete szerint iratterjesztünk Edith testvér, és akkor lehet venni most is hitünket építő, erősítő könyveket. A Reformátusok lapja legfrissebb számát azt elhoztuk ide, tehát ez megtalálható hátul a kijáratnál. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 22 ezer forint volt, az evangelizációs hét alatt is itt volt egy persely, abba pedig 20.250 forint gyűlt össze. Ami Úrunk Istenünk áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk, több ízben is. Elbúcsúztunk Korpás Jánostól, aki 1918. április 1-én Nyírábrányban született, és ezesztendő szeptember 15-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak az elmúlt héten búcsúztunk el Szekeres László testvérünktől, aki 1915. április 18-án Miskolcon született, és ezesztendő szeptember 24-én Budaörsön hunyt el. Pénteken kísértük utolsó földi útjára Hoffer Katalin Ágnest, aki 1948. január 6-án Hódmezővásárhelyen született, és ezesztendő szeptember 5-én Németországban, Oberautdorfban hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek, az ő békességét. Ezt a megnyugvást kívánjuk gyászoló testvéreinknek. Most pedig a 396. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. 396. dicséretünk így kezdődik. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha ég borul le, vagy ha kél a nap. A harmadik verszakát majd fennállva énekeljük.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.